hogyan függ össze a jobb és a bal kéz a joghurt készítéssel és a DNS-sel? Miért jelentős lépés az emberiség számára a Mendelejev-féle periódusos rendszer fehér foltjainak eltüntetése? Milyen viták kísérték az érzéstelenítés históriáját? Mit érdemes tudni a penicillin felfedezéséről, és mit köszönhetünk a kémiai Nobel-díjas Olá Györgynek? Történelmi és társadalmi kontextusba helyezve tárja elénk az életünket átszövő kémia, szerteágazó és színes világát Simonyi Miklós vegyész professzor. 22 írást olvashatunk az Emberek és molekulák című kötetében, ezekből kérdezek rá most néhány nagyon izgalmas témára, és arra, mi a cél ezzel a könyvvel?
Ez elsősorban elfogulatlan olvasókhoz szól, ahogy írom is az előszóban, akiket még nem fertőzött meg az a nézet, hogy a kémia oka az összes társadalmi bajnak. Tehát azt szeretné bemutatni, hogy a kémiának vannak a társadalom részére nagyon hasznos eredményei, tevékenysége, sokszor meglévő nehézségek vagy hibák kiküszöbölése, és hogy a kémia fejlődése, a kutatás az milyen felfedezésekkel, izgalmakkal jár együtt. Ebben az értelemben elsősorban középiskolásoknak szól, akik körében próbálja azt a nézetet elterjeszteni, hogy a kémia nem csak érdekes és hasznos, hanem megéri azt a nehézséget, amit mondjuk a képletírás vagy azoknak az értelmezése jelent.
Éppen a fájdalomcsillapítás történetével foglalkozó fejezet végződik így, hogy a kémiát okolni a mérgekért annyi, mint a kohászatot azért, mert késsel szúrni lehet. 1800-as évek eleje, ugye?
Mondjuk inkább a közepe és a második fele, és tulajdonképpen a mai alkalmazások szempontjából ez csak egy történeti érdekesség, de arra nagyon jól rávilágít, hogy a társadalom általában hogyan fogadja az új gondolatokat. És megdöbbentő, hogy orvosok körében milyen ellenérveket talál az ember, tehát ellenszenvet, értetlenséget, rossz indulatot, mellébeszélést, amikor azzal érvelnek, hogy a szenvedést Isten mérte az emberre. Tehát nem szabad a fájdalmat csökkenteni. Vagy azzal érvelnek, ugye, hogy ez természetellenes, mert a fájdalom segíti a betegségek legyőzését. Szóval ezek olyan érvek, amelyek egy tudatlan ember gondolkodását megzavarják. Ugyanakkor merő irigységből vagy rossz indulatból táplálkoznak. Úgyhogy egészen felüdítő, amikor valaki azzal érvel, hogy a kloroformnak semmi köze a Bibliához.
Engem megdöbbentett, hogy már a 40-es években, 1840-es években állkapocs műtétet végeztek el, ahogy olvasom a könyvében, érzéstelenítéssel.
Hát a sebészet az nagyon hamar kialakult, hiszen állandó háborúskodás volt és sérülések voltak. Ami újdonság itt volt, hogy egyszerűen megszüntette a fájdalmat, és ez ismeretlen volt. Ugyanakkor az az első orvos, aki Georgia államban, ami nyilván egy elmaradott hely volt, alkalmazta először az érzéstelenítést, az félt, mert boszorkánysággal vádolták. Tehát az eredményét nem ismerte addig publikálni, amíg egy másik orvos ezt nem alkalmazta, és annak a híre már nem dominált, és ezért hajlandó volt a saját eredményét is leírni.
Milyen módon illeszkedik a témakörhöz például a malária elleni gyógyszer felfedezése? Ugye ott egy kínai professzorasszony Nobel-díjat is kapott.
Az első természettudományos Nobel-díjat kapta a kínaiak közül, mert ott korábban csak irodalmi Nobel-díj volt. Leírom azt, hogy zavart okozott tulajdonképpen a hagyományos kínai orvoslást űzők körében, hogy egy gyógyszerkutatási módszert alkalmazó kutató kapott Nobel-díjat, aki nem a hagyományos kínai gyógyítást követte 100%-ban, bár valójában onnan indult el. De hogy utána, amikor valamit talált, ami hasznosnak ítéltetett általa, hogy akkor abból hogyan csinált gyógyszert, az már a modern gyógyszer kutatás módszereit követte, tehát azt, hogy a hatóanyagot elkülönítette a növényből, kivonta, megtisztította, megvizsgálta, szerkezetét meghatározta, miközben alkalmazta először saját magán és munkatársain, és amikor látta, hogy veszélytelen, és nem okoz semmiféle bajt, akkor utána alkalmazta betegeken, és rájött, hogy ez jó. Ugyanakkor még valamire jellemző ez a történet, arra a titkolózásra, amit Kína és abban az időben erőteljesen a kommunista blokk országai is műveltek, hogy nem hozták nyilvánosságra a felismeréseiket, hanem titokban tartották. Tehát itt eltelt a felfedezéstől legalább 10 év, amíg a nyugatiak erről értesülhettek. És ez alatt a 10 év alatt nem tudták használni, márpedig a malária világméretű betegség, és abban nagyon sokan meghalnak egy évben. Tehát ilyen értelemben kárt okozott a gyógyítás szempontjából is.
Ami nekem nagyon érdekes volt, a déli sarkon életképes mikróbák, a hidegtűrő mikróbák. Gondolkodtam, hogy milyen jövőben mutató jelentősége van, hogyha a tudósok megtudják a választ, és mit profitál ebből a fejezetből akár egy középiskolás.
Ennek elsősorban a felismerés a hozadéka, az, hogy meg tudjuk indokolni, hogy miért képesek ezek életben maradni. És ennek ugye molekuláris alapjai vannak, mert amikor a fehérjében egy-egy aminosavat kicserél, és a csere azzal jár, hogy erősebben hidratálódik, vagy kevésbé hidratálódik, ez az életben maradását fokozhatja. A különbség a normális hőmérsékletben tenyésző és a rendkívül hidegben életképes mikróbák között az, hogy mennyire tudtak alkalmazkodni a környezetükhöz. Ezt a természet hozta magával, a kémia semmi más nem tud, mint megmagyarázni ennek az okát. Ami hát rendkívül fontos, mert felismerhetővé válik az, hogy az élet sok oldalúsága milyen módon alakulhatott ki, az élő lények hogyan tudtak alkalmazkodni a környezetükhöz.
Simonyi Miklós vegyészprofesszorral beszélgettünk Emberek és molekulák című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.